17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Március közepétől megszűnik a kényelmi díja mobil parkolások után is. Az Energiaügyi Minisztérium közölte, az újabb lépés milliárdokat hagy az autósoknál. Szeptember óta az autópályamatricáknál már nem kell ilyen külön adót fizetni. Az e-matricáknál bevezetett mentesség eddig 1,7 milliárd forintot spórolt a családoknak. Solymár Károly Balázs államtitkár szerint a parkolásnál még nagyobb lesz a megtakarítás. A tárca számításai szerint a mobil parkolás díjmentessége 3,5 milliárd forintot ér. Az online tranzakciók száma jelentősen nőtt a pluszköltségek kivezetése óta. A kormány összesen évi 6 milliárd forint megtakarítást vár az intézkedés sorozattól. Több mint 1,5 milliárd forintos támogatással indul új tudományos projekt. A program célja a fiatalok műszaki és informatikai pályaorientációjának segítése. A fejlesztés a Seje János Diáklabor hálózat tevékenységének bővítésére épít. A tervek szerint legalább 54 ezer diák vehet részt a szakmai foglalkozásokon. A Nemzeti Innovációs Ügynökség a határon túli közösségeket is bevonja a munkába. Legalább 2 külhoni diáklabor is csatlakozik a nemzetközi oktatási hálózathoz. Külön figyelmet fordítanak a nők tudományos pályán való részvételének ösztönzésére. A beruházás hosszú távon az ország innovációs versenyképességét hivatott erősíteni. Időkapszulát helyeztek el a debreceni görögkatolikus főszékesegyház tornyában. A dokumentumot az épület felújított keresztjének tövében helyezték el pénteken. Kocsis Fülöp érsek metropolita az eseményen megáldotta az aranyozott keresztet. Tavaly szeptemberben ugyanitt egy 1908-as időkapszulát találtak a szakemberek. Az új tárolóba a régi iratok másolata mellett a parókia története is bekerült. Pap László polgármester üzenetében a város vallási sokszínűségét méltatta. A főszékesegyház teljes körű megújulása kormányzati támogatásból valósult meg. A ceremónia során az érsek személyesen vitte fel a kapszulát az állványzatra. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ elfogadhatatlannak tartja a Mercosur megállapodás ideiglenes alkalmazását, mivel az súlyos károkat okozhat az európai mezőgazdaságnak és élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. A gazdaszervezetek szerint a bizottság figyelmen kívül hagyja a termelők aggályait, köztük a hormonkezelt brazil marhahús beáramlásának veszélyét, ami végzetes lehet az érzékeny ágazatokra. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét Szili Katalin szerint. A miniszterelnöki főtanácsadó Budapesten beszélt a kárpátaljai magyarság sorsáról. Kiemelte, hogy Ukrajnának a harcok alatt is teljesítenie kell jogi kötelezettségeit. Szili Katalin bírálta az Európai Uniót, amiért hallgat a kisebbségi jogtiprásokról. Brenzovics László elmondta, Kárpátalján félelem és reménytelenség uralkodik. A KMKS elnöke szerint a férfiakat gyakran erőszakosan és törvénytelenül sorozzák be. Becslések szerint már mintegy 100 kárpátaljai magyar áldozata van a háborúnak. A szakértők szerint Ukrajnában a sajtó és a vallásszabadság is súlyosan korlátozott. A rendőrség nevében próbálnak banki adatokat lopni adathalász csalók. Az elkövetők valótlan közigazgatási bírságok befizetésére szólítják fel az áldozatokat. Az ORFK közleménye szerint a csalók egy hamis ellenőrző felületet használnak. A rendőrség arra kéri az ügyfeleket, hogy ne kattintsanak gyanús linkekre. Hangsúlyozták, hogy az e-ügyintézési portált csak a hivatalos címen szabad elérni. A hatóság megnevezett egy konkrét csalásra használt domént is a honlapján. Arra intenek, hogy senki ne adjon meg adatot és ne indítson fizetést ezen az oldalon. A rendőrség a police.hu oldalon tette közzé a biztonsági figyelmeztetést.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke már közelít a 20 fokhoz, 14 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni, szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen napra mentig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen napra mentén játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Nem győzik elégszer hangsúlyozni az állatvédők, hogy élő állatot csak az vegyen, aki hosszú távon tud róla felelősen gondoskodni. Ajándékba adhatunk mást is, például húsvétra plüssnyuszit vagy csibét, illetve csokoládét. Igen, közeleg a húsvét és a közösségi oldalak már tele vannak a posztokkal, hogy vásároljon kis nyuszit vagy kis csibét húsvétre a gyermekének. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint épp elég dolguk akad egész évben a kóborkutyákkal és a macskákkal, nem kell ezt húsvétkor megfejelni a megunt utcára kidobott nyulakkal is.
Hát az a tapasztalat, hogy az állatkereskedésekben, illetve a piacokon, különböző vásárokban nem nézik, hogy hogyan és miként fogják tartani az állatot. Nyilván az ő szaporulataikat minél hamarabb el szeretnék adni. Nagyon fontos, ha valaki egyébként megvette a nyuszit, és nem tudja tartani a lakásba, próbálja meg megkeresni azt a forrást, ahol megvásárolta, mert talántán vissza lehet venni, illetve hallunk különböző helyekről, akár nyuszi kölcsönzőről, vagy az ember, hogyha élő állatot szeretne simogatni, vagy éppen dögönyözni, akkor a vadasparkok állatkertek nyuszi simogatóit, ha megkeres, ott is van lehetőség az állatnak a közeli szemlélésére. Az állattartás nyilván egy nagy felelősség.
De hasznos tanácsokat hallhatnak majd Takácsné dr. Hájos Máriától, a Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézetének docensétől is azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a fagytűrő konyhakerti zöldségek, amelyeket már el lehet ültetni.
Kérem, a magyar konyha nélkülözhetetlen zöldsége a petrezselyem. A legtöbb hiba ebbe szokott kerekedni, és sokan mérgelődnek, nem kelt ki, tavaly se kétszer-háromszor vetettem, nem volt jó. Az egyik legfontosabb dolog, hogy hogy alakul a vetési mélység. De erről egy kicsit később. Először a fajokat szeretném megemlíteni, tehát Ilyen korán vethető zöldségnövényfaj a petrezselye, a sárgarépa, a pasztinák, ha valaki ismeri, messze menően tudom javasolni. Petrezselyem nem pótolható vele, de egy nagyon finom édeskés íze van, és ilyen gulyás levesbe és egyéb krumplipüré helyettesítésére, ha ilyet mondhatok, husikák mellé, igenis, hogy nagyon fontos. Ami még sorra kerülhet ebbe az időbe, a zöldborsó. De a zöldborsónak a kifejtő borsó típusával kezdeném, ugyanis az még kikelés után is némi mínuszt elvisel. Na most a kifejtő borsó, onnan tudom meg, hogy melyik a kifejtő és melyik a velőborsó, mert a kifejtőnek a vetőmagja abszolút sima felületű, a velőborsónak meg horpat. De mindegy, az acskora úgy is rá van írva. Tehát csak egy sort vessek belőle, ha kicsi a kertem, ami azonnal nekem korai zöldborsókhoz juttat. Majd később, egy-két hét múlva elvethetem a velőborsót is, amikor már nem igazán vannak fagyok, és az a minőség lesz az, amikor én leszedtem, kifejtettem, és a méhűtőbe el tudtam tenni.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hiába hívják fel évek óta a figyelmet az állatvédők arra, hogy jeles ünnepekre, például karácsonyra, húsvétra ne vegyünk ajándékba élő állatot, a vásárlási láz töretlen. A közösségi média felületek hetek óta tele vannak hirdetésekkel eladásra váró nyuszikról, kiscsibékről, kutyusokról. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalata az, hogy az ünnepekre történő nem körültekintő élőállatvásárlás a végén sok esetben állatkínzásba torkollik, hiszen a mellőzött állatokat sokan egyszerűen szélnek eresztik az utcán. De a téma kapcsán Serez Zoltánnal, a szervezet vezetőjével nem csak erről beszélgettünk, hanem magáról a felelős állattartásról, a törvényi szabályozásról és a jövőbeli céljaikról is.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalata az, hogy az ünnepek előtt az emberek szeretnek vásárolni, vásárlási láz van, nem csak élelmiszereket, hanem ajándékokat, és ennek egy része az élő állat. Az állatvédő szervezet nagyon fontosnak tartja kiemelni, hogy csak az állat egész életére vásároljon az ember állatot, illetve a megajándékozott mindig tudjon arról, hogy élő állatot fog kapni. Az állattartás lényegében felelősség, a gazda felelőssége, hogy hogyan van tartva, és hát az Orpheus Állatvédő Egyesület három alapvető dolgot tart fontosnak. Legyen egy megfelelő tartási hely, legyen megfelelő anyagi fedezet az állat tartására, illetve az állatra szánni kell szabad időt. Tehát aki reggel korán elmegy, este megy haza, annak a házi kedvenc tartása igazából csak nyűg. És a csillogó ünnepi pillanatok után a szürke hétköznapokban ezek az állatok unott teherként vannak a családoknál, és hát kis csibét, kis nyuszit 2-3 ezer forinttól, sőt a kis csibéket pár száz forinttól, a nyulakat 2-3 ezer forinttól meg lehet vásárolni, és aztán ugye nincs megfelelő tartási hely, nincs megfelelő anyagi fedezet az állatnak az etetésére, a gyógykezelésére, illetve szabadidő sincs, az állattartás sokszor egy rémálommá tud válni, és hát nagyon sokszor előfordul az év teljes egészében, hogy akár a kutyák, macskák utcára dobása mellett nyuszik is az utcára kerülnek, és önálló életre képtelen módon ezek az állatok pusztulásra vannak ítélve.
Kezdjük az elejéről, tehát kutyának vagy egy macskának a tartása se egyszerű, hát még akkor, ha egy nyúlról beszélünk.
A nyuszinak, hogyha a lakásban viszi valaki haza, komoly szaga lehet, ugye folyamatosan eszik, folyamatosan rágcsál mindenféle növényi gabonaféléket, és hát előfordul az, hogyha nincs megfelelően higiénikusan tisztán tartva például a tartási helye, akár az egész házat, az egész lépcsőházat eláraszthatja a bűz, tehát megfelelő tudatos ismeretekkel rendelkező tartásra van szükség. Hogyha magánházban tartják az állatot, nyilván ott sokkal könnyebb a helyzet, simogatják, legeltetik, szeretgetik. Viszont az állat egész életére kell gondolni, egy nyuszi akár 4-5-6 évig is vígan el tud élni, és hát erre az időre kell beprogramozza a család az állattartást.
És ami nagyon érdekes, amiről például én nem tudtam, hogy a nyulaknak is szüksége van folyamatos karomvágásra, fogreszelésre, sőt mindent, amit találnak a lakásban, megrágnak, legyen az drót vagy éppen bútor.
Abszolút simán összerághatják a telefont, a bútorokat, tehát egy komoly figyelmet, szakértelmet igényel karmok, illetve a körömvágás megfelelő tápanyaggal való etetés. Ha ez nincs meg, akkor nyilvánvaló, hogy az állat hosszabb, rövidebb szenvedés után akár el is pusztulhat. Nyilván, hogyha elkezdi rágcsani mondjuk a műanyag asztalt, a nyuszi, az se az élettel összeegyeztethető állapot. Komoly odafigyelést igényel, hogy az állat hogy van tartva. Nagyon fontos, hogyha az élő állattartással nem vagyunk fölkészülve, nincsenek megfelelő ismeretek, nincs megfelelő mennyiségű idő, tartási hely, anyagi fedezet, akkor próbáljunk meg az élő állattól elkanyarodva, akár édességet, vagy éppen plüss állatokat, olyan ajándékot ajándékozni, ami felelősséget nem jelent. Tehát, hogyha egy plüss nyuszit az ember megun, akkor földobhatja a polcra, az élő állattal kapcsolatban ezt nem teheti meg nyilván.
Volt már arra eset egyébként, hogy magát az egyesületet azért kereste föl valaki, mert hogy szeretne állatot tartani, de hogy nem tudja, hogy ezt hogyan kell?
Abszolút, az Állatvédő Egyesület folyamatosan informálja az állattartásra igénytartó embereket megfelelő ismeretekre. Különböző iskolai, óvodai, bölcsődei programjaink is vannak. Itt a madáretetéstől a nyuszi kutyacica simogatón keresztül egy csomó minden olyan dolog van, ami akár a színezőkön bezárólag a felelős állattartás kialakítására irányul. Sajnos húsvét után nagyon sokszor hívogatnak bennünket, hogy itt van egy nyuszi, ott van egy nyuszi, mentsük meg őket. Egyébként ez egy nagyon felelőtlen dolog, mert egyébként állatot utcára kitenni, elhagyni az bűncselekmény, amiért akár börtönt is kaphat az, aki például ezt megteszi.
De ugye ezek nem felelős tenyésztők, akik árulják ezeket a cuki állatokat, idézőjelbe cuki állatokat, mert ugye egy felelős tenyésztő az tudja, hogy ez mivel jár, tehát ő azért csak úgy nem adogatja el az állatait bárkinek.
Hát az a tapasztalat, hogy az állatkereskedésekben, illetve a piacokon, különböző vásárokban nem nézik, hogy hogyan és miként fogják tartani az állatot. Nyilván az ő szaporulataikat minél hamarabb el szeretnék adni. Nagyon fontos, ha valaki egyébként megvette a nyuszit, és nem tudja tartani a lakásba, próbálja meg megkeresni azt a forrást, ahol megvásárolta, ne talántán vissza lehet venni, illetve hallunk különböző helyekről, akár nyuszi kölcsönzőről, vagy az ember, hogyha élő állatot szeretne simogatni, vagy éppen dögönyözni, akkor a vadasparkok, állatkertek nyuszi simogatóit, ha megkeres, ott is van lehetőség az állatnak a közeli szemlélésére. Az állattartás nyilván egy nagy felelősség.
Én megdöbbentem, tehát az, hogy szélne keresztik az állatot, erről már hallottam. Az, hogy mondjuk aranyhalat lehúznak a vécén, az is megdöbbentő hallottam. De az, hogy mondjuk megvesznek egy nyuszit húsvétre, és mondjuk az a fazékban végzi, na hát ez azért nálam kiverte a biztosítékot.
Hát amikor a közösségi oldalakon különböző megmentendő nyuszikról van szó, akkor a kommentelőknek a fele az arra irányul, hogy miért nem ette meg az adott család az adott nyuszit. Hát nyilván egy társállatot, egy szeretetből tartott állatot ilyen formán ételként elfogyasztani, az is egy groteszk folyamatnak lehet az eredménye. az biztos, hogy aki házi kedvencként vesz nyuszit és utcára teszi, az is egy bűnelkövetés, lényegében állatkínzás bűncselekmény, illetve hát ha nyilván valaki odaadja mondjuk egy faluba ezt a megvon nyuszit, és ott ne talán földolgozzák a prémiét, vagy éppen a húsát, az is egy elég extrém dolog, és hát nyilvánvaló mindenkit óva intünk attól, hogy felelőtlen dolgokba folyjon bele, felelőtlen állattartást alakítson ki. A megelőzés az nagyon fontos, és így lehetünk felelősek, környezettudatosak és állatbarátok.
Egyébként maga az egyesület mit tapasztalt? Tehát az elmúlt években hasznosak voltak az információk, eljutottak az információk az emberekhez? Tehát most már azért felelősebbek az emberek?
Hát a világunk egyre felgyorsultabb, egyre nyitottabb, főleg a közösségi oldalaknak köszönhetően. És hát nagyon sokan, akik esetleg extrém módon megunt állataikat a erdőszélére kidobták volna, lehet, hogy éppen találnak egy olyan fogóckodót, egy állatbarát megoldást, ami az állat szenvedését meg tudja előzni. Nagyon sok, nagyon széleskörű információt szórunk az állattartással, a felelős állattartással, az állatvédelemmel kapcsolatban, és hát bízunk benne, hogy egyre kevesebben fognak kutyákat szaporítani, cicákat szaporítani, illetve egyre kevesebben fognak úgy örökbe fogadni akár nyuszit, hogy nem az állat egész életére gondolnak, hanem csak hirtelen fölindulásból. Környezettudatos magatartással együtt kellene járni, egy felelős vásárlói szokás. Nyilván ne menjen az ember bele olyanba, hogy rossz minőségű élelmiszert vesz, ez is egy állatvédelmi téma, vagy éppen élő állatot ajándékoz úgy, hogy az állat majdani gazdája nincs fölkészülve az állat tartására, vagy éppen egyéb más módon szaporítja, vagy kereskedik úgy az állatokkal, hogy az a végén károkat okoz mindenkinek.
Azért az az adat megdöbbent, ami egyébként az egyesületnek a honlapján is fönn van, hogy Magyarország 3200 településén évente több tízezer állatot altatnak el. És ugye nem csak ebrendészeti telepeken, sintérnél, gyepmesternél.
Hát ugye ebben nincsenek benne azok az állatok, amiket utcára engednek, szélnek keresztenek, és mondjuk autókerekei alatt végzik. Településenként akár, nagyobb városunként akár 5-6-10 kutyát is elüthetnek autók például naponta, cicákról nem is beszélve, és hát ilyenkor az ember számogat. Sok helyen a kutya, cica az nem egy társállat, nem egy szeretetből tartott állat, hanem egy idézőjelben egy olyan szolga, ami mondjuk a cicák tekintetében az egerek patkányok megfogására irányul, a kutyák pedig a hangjukkal megpróbálják akár a betörőket elijeszteni, és hát sokan nem élő, érezni, szenvedni képes élőlényként tekintenek egy-egy házi kedvencre, hanem mondjuk például eszközre, amit bármikor ki tudnak cserélni, és hát sokszor előfordul, hogyha megunják, szélne keresztik, nem csak gyepmesteri telepekre, emberrészetekre kerülnek be az állatok, hanem akár utcán, erdőbe pusztulnak. És hát nagyon fontos, hogy Magyarországon sokkal több állatot szaporítanak, kutyát, macskát, más állatokat, mint amennyi felelős állattartó van. És az állatvédőknek egy folyamatos szélmarom harcuk az, hogy az állatok szaporítását megpróbálják egy kicsikét kordába tartani, ehhez szükség van a lakosság felelős magatartására.
És ugye az látható, hogy rengeteg menhely van Magyarországon, és próbálják a menhelyeken dolgozók arra sarkalni a lakosságot, hogy menhelyi állatot vegyenek magukhoz, fogadjanak örökbe. Ez egyébként mennyire sikeres? Tehát mennyire választják ezt a formáját a kis kedvencek választásának a lakosok?
Nagyon sokan, amikor állatot szeretnének örökbe fogadni, ha már megvan az állat tartásának a mikéntje, formája, ismerik ezt az adott kutyus vagy citus tartási módot, amit ők szeretnének az életterükben megfogalmazni, akkor előjön, hogy a közösségi oldalak tömkelege ajánlja föl menhelyek, állatmentők mindenhol, hogy az utcán talált állatokat örökbe lehet fogadni, és hát szerencsés esetben megtalálja a zsák a foltját, tehát egy állatot kereső ember megfelelő menhelyre vagy állatmentőhöz el tud jutni, és akkor örökbe tudja fogadni ezt a házi kedvencet. Viszont emellett nagyon sokan a szaporítók, illetve a tenyésztők is ott vannak, és hát ontják az újabb és újabb örökbefogadható, megvásárolható házi kedvenceket, és hát mi mindig azt mondjuk, hogy a lehető legrosszabb helyzetben lévő állatot próbálják meg örökbefogadni, akik mondjuk egy gyepmesteri telepen, ebrendészeten várják azt, hogy örökbefogadják őket, és hát így jobbá tudjuk egy kicsit tenni a világot.
Nehezebb egyébként egy mentett kutyát vagy cicát befogadni, mint amit mondjuk egy tenyésztőtől vagy szaporítótól veszünk? Mert ugye a menhelyekre bekerült állatok azért sokszor traumát éltek át.
Abszolút, hát ugye nagyon sok kiskutyus, kis cica utcán születik, tehát itt a néhány hetes állattól egészen a 8-10-12 éves kutyákig, macskákig bezárólag örökbe lehet fogadni mindenféle állatot. Hát nyilván azért kisgyermekes családban érdemes nagyon megfontolni, hogy milyen állatot fogad az ember örökbe, ugyanis hát nyilvánvaló, hogy akár a későbbi harapásmarás megelőzése érdekében, ha nagyon félős egy állat, azzal nagyon sokat kell foglalkozni, illetve hát minél kisebb, minél inkább kölyök egy kutyus, annál nagyobb esély van arra, hogy a családba, a kisgyermekek közébe tud illeszkedni, és hát senkit nem szeretnénk elijeszteni, de próbáljanak meg egyébként, ha állatot szeretnének örökbefogadni, megtalálni egy olyan bajba lévő állatot, ami örökbefogadása révén lényegében állatmentőké válik minden felelős örökbefogadó. Nagyon fontos, hogy az állat egész életére gondoljunk, illetve akiknek most akár van tüzelő szuka kutyájuk vagy cicájuk otthon, ha nem engedik szaporodni őket, akkor ezáltal a kóborállat tömkelegét, az óriási mókuskereket, amit az állatvédők vívnak, hogy ne legyen annyi kóborállat, meg lehet előzni. Annak a kóborállatnak a legjobb, amelyik meg sem születik, és hát az állattartók nagy felelőssége, hogy engedik a házi kedvenceiket szaporodni, vagy pedig nem.
Sőt, ha jól tudom, és ezt az állatorvosok el is mondták, hogy sokkal jobb ivartalanítani mind a hím, mind pedig a nőstény egyeteket, mert hogy későbbi megbetegedésektől óvja meg ez.
Abszolút, hát nyilvánvaló, hogy az ivartanítás egy csomó szervi problémától meg lehet menekíteni mind a kan, mind a nőstény állatokat. Egyébként az Orpheus Állatvédő Egyesület tavaly évben 200-300 állativartanítását támogatta, illetve 2023-ban is lesz egy ivartanítási programunk az év első felében. 300 házi kedvencet támogatunk, hogy ivartanítsák a gazdák, illetve a második fél évben is lesz egy hasonló program. Ennek az a célja, hogy a meg nem születő egyedeknek a majdani utódjai, lényegében több tízezer olyan meg nem született állat jön majd létre, ami nem válik kóborrá. Tehát igazából ez egy prevenciós program, és ha valaki szeretne támogatást kérni a házi kedvenc ivartalanítására, akkor az Orpheus Állatvédő Egyesületnek a weblapján le van írva, hogy hogyan és mikor lehet jelentkezni.
A törvényi szabályozás mennyire jó Magyarországon? Ugye azt már tudjuk, hogy bűncselekmény az, hogyha valaki kínoz egy állatot, vagy kidob az utcára. De Magyarországon volt már erre egyébként precedens, hogy valaki börtönbüntetést kapott azért, mert nem megfelelően tartott egy állatot, vagy mondjuk kínoszta?
Hát ugye a láncon tartás, a nem megfelelő tartás, a fizikai lelki károsítás, vagy éppen az elpusztítás az is bűncselekmény, illetve állatot elhagyni, kitenni, kidobni az utcára bűncselekmény, és hát évente több száz olyan rendőrségi eljárás nyomozás indul, ami az állatok kínzásával kapcsolatos, és hát szerencsére bírósági szakaszba is nagyon sok ügy jut el, illetve hát mi mindig azt propagáljuk, hogy a bírók, akik a ítéleteket hozzák, próbáljanak meg a lehető legszigorúbban föllépni az állatok kínzói ellen, ugyanis az állat önálló életre képtelen, a gazdától, az embertől függ minden, amit ő átél, vagy éppen amit elszenved.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője beszélt arról, hogyha lehet, senki ne adjon élő állatot ajándékba húsvétkor, de ez vonatkozik a karácsonyra is, és akár a szülinapokra, a névnapokra is. Az állatot ugyanis egy életen át kell gondozni, ehhez pedig felelős gondolkozás és nem kevés anyagi ráfordítás szükséges. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Hogy kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég. Mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is, nem csak az elme valid. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk, hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk. Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, hogy olvad le itt benne, a szavakon túl és a falakon innen. Minden kincsem, mindenben úgy kell elmerülni, a külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradt egy tévhiten ülni. Ha felragyog a hold szemeren, úgy a csendnél nincs szebb szerenet. Lehet fele más, de egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, a külvilág hűtlen férj és nem egyéb. Neked lehet rendben, ami nekem szana szép, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé hogy van ez nálad, és
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Szijjártó Péter szerint Brüsszel nem védi meg a magyar és szlovák érdekeket. A külügyminiszter közölte, az Európai Bizottság válaszlevelében Ukrajnát mentegeti. A külügyminiszter szerint az olajblokádnak nincs műszaki oka, az tiszta politika. Kijev ugyanis megtiltotta, hogy szakértők vizsgálják meg a barátságvezetéket. Szijjártó Péter úgy véli, Zelenszkij ukrán elnök bele akar avatkozni a magyar választásokba. A miniszter azzal vádolta Brüsszelt, hogy a horvátokkal összejátszva nehezítik az importot. Kiemelte, a tengeri útvonalon való beszerzés a hatályos uniós jog szerint megengedett. A kormány szerint csak a szuverén politika garantálhatja az ország energiabiztonságát. Orbán Viktor szerint Európa teljesen felkészületlen egy újabb migrációs válságra. A kormányfő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, Magyarország tudja, hogyan állítsa meg a tömegeket. Kiemelte a 2015-ös rendszer lényegét, csak az jöhet be, aki előre engedélyt kapott. A miniszterelnök szerint Nyugat-Európában ellenőrzés nélkül engedik be az érkezőket. Úgy véli, Brüsszel rá akarja kényszeríteni hazánkra az elhibázott migrációs politikát. Orbán Viktor leszögezte, a magyar biztonság és a terrormentesség mindennél fontosabb. A kormányfő szerint a bűnözés növekedése mellett az ország elvesztése a legnagyobb veszély. A miniszter megerősítette, hogy Magyarország továbbra is ellenáll a külső nyomásnak. Szerdán megkezdődik az Adria kőolajvezeték 11 hónapos kapacitás tesztje. A MOL és a JANAF szakértői a tartós szállítási teljesítményt vizsgálják majd. A teszt sorozat célja, hogy kiderüljön a vezeték valós, hosszú távú kapacitása. A horvát fél szerint évi 11-15 millió tonna a limit, de ennyit még sosem szállítottak. A vizsgálatokban amerikai és német szakemberek is segítik a mérési folyamatokat. A MOL közölte, 2026-ra még mindig nincs érvényes szállítási szerződésük a vonalra. Kérdéses az is, hogy a horvátok átengedik-e a szankciómentes orosz kőolajat. A mérések eredményei 2027 elejére adhatnak végleges választ a szállítási képességekre. Országszerte fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség az előttünk álló héten. Március 9-e és 15-e között kiemelten figyelik a közlekedőket az utakon. Az akció a Roadpol európai szintű ellenőrzési sorozathoz kapcsolódik. A rendőrök elsősorban a biztonsági öv használatát fogják vizsgálni. Ellenőrzik továbbá a gyermekbiztonsági rendszerek szabályos alkalmazását is. A motorosoknál és segédmotorosoknál a bukós isak viselését nézik majd. A seatbelt elnevezésű művelet Magyarország teljes területét érinti. Az ORFK közlése szerint a cél a közlekedés biztonság javítása az utakon. Békés Csabán megnyílt a 20. Kárpát-medencei Népi Textil Fesztivál. Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára szerint már a divat lett a népi motívumos öltözet. Az államtitkár kiemelte, a népi kézművesség támogatása nemzet stratégiai ügy. A rendezvény idei fókuszában a szakrális és templomi textilek állnak. A fesztivál célja a hagyományos motívumok átörökítése a modern mindennapokba. A konferencián azt vizsgálták, mit jelent a népművészet a mesterséges intelligencia korában. A pályázatra több mint 200 alkotást küldtek be a Kárpát-medence területéről. A legszebb viseletek és szőttesek a helyi múzeumban és könyvtárban láthatók.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke már közelít a 20 fokhoz, 14 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Még engedj kicsit közelebb, már úgy vártalak, én már láttalak. Még bennem egyre fokozod, alattam a szabad ég, bár
hagyd magadba. Még várj, hogy elveszek a szemeidben, a világ benne van, én meg abban boldogom. Ez valahogy más, de úgysem érthetem. Zsibongás, és az kell nekem. Van az a mosoly, ami sosem
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Országszerte megkezdődött a munka a mezőgazdaságban, az olyan konyhakerti zöldségeket pedig, mint például a gyökér vagy a répa, Takácsné dr. Hájus Mária, a Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézetének egyetemi docense szerint már el lehet ültetni, mert ezeknek csak úgy, mint a vörös és fokhagymának, már egy esetleges fagy sem árthat. Persze nagyon fontos a megfelelően előkészített talaj, hiszen ha nem védekezünk a kártevők ellen, akkor hiába a kitűnő vetőmag, nem lesz belőle semmi.
Természetesen ahhoz, hogy sikeresek legyünk, a területnek jónak kell lenni. A területet megfelelően elő kell készíteni, és olyan növényfajokba gondolkozunk, amelyek elviselik 1-2 fokos mínuszt is éjszakánként. Tehát így első körön, ha a kiskertünkbe akarunk dolgozni, egy nagyon precíz talajelőkészítést kellene végeznünk. Tavaly, ha sikerült fölásni, a területet elmunkálni, ha ez ne adj Isten nem sikerült, csak fölástuk és rögös a terület, látjuk, hogy a csapadék meglehetősen kevés, ebből adódóan én javasolnám, hogy először úgy öntözzük be a területet, csak a talajt, hogy utána olyan szép magágyat tudjunk összehozni, ami apró és porhanyós. Ugyanis olyan vetőmagokat szeretnék, olyan növényfajokat szeretnék ajánlani vetésre, aminek nagyon apró a magja, ilyen például petrezselye, sárgarépa, tehát az 3 centis rogok közé nem vethető el biztonsága úgy, hogy abból még sikeres kelés is legyen. Tehát slagvégről beöntöztem, azt követőleg úgy felszívódott a nedvesség, elgerebjéztem, és sima, apró morzsás talajszerkezetem van. Következő fontos feladat, kiválasszam azt a növényfajt, ami ebbe az időbe elvethető. Kérem, a magyar konyha nélkülözhetetlen zöldsége a petrezselyem. A legtöbb hiba ebbe szokott kerekedni, és sokan mérgelődnek, nem kelt ki, tavaly se kétszer-háromszor vetettem, nem volt jó. Az egyik legfontosabb dolog, hogy hogy alakul a vetési mélység. De erről egy kicsit később. Először a fajokat szeretném megemlíteni, tehát ilyen korán vethető zöldségnövényfaj a petrezselye, a sárgarépa, a pasztinák, ha valaki ismeri, messze menően tudom javasolni. Petrezselyem nem pótolható vele, de egy nagyon finom édeskés íze van, és ilyen gulyás levesbe és egyéb krumplipüré helyettesítésére, ha ilyet mondhatok, husikák mellé, igenis, hogy nagyon fontos. Ami még sorra kerülhet ebbe az időbe, a zöldborsó. De a zöldborsónak a kifejtő borsó típusával kezdeném, ugyanis az még kikelés után is némi mínuszt elvisel. Na most a kifejtő borsó, onnan tudom meg, hogy melyik a kifejtő és melyik a velőborsó, mert a kifejtőnek a vetőmagja abszolút sima felületű, a velőborsónak meghorpad, de mindegy, az acskora úgyis rá van írva. Tehát csak egy sort vessek belőle, ha kicsi a kertem, ami azonnal nekem korai zöldborsókhoz juttat. Majd később, egy két hét múlva elvethetem a velőborsót is, amikor már nem igazán vannak fagyok, és az a minőség lesz az, amikor én leszedtem, kifejtettem, és a méhűtőbe el tudtam tenni. Hidegtűrő növények közül ezek azok, amelyek még nagyon fontosak. Egy valamit megemlítenék még, amit ennyire korán nem elvetni, elduggatni lehet. Ez a fokhagyma. Hangsúlyozom, csak a fokhagymát, a vöröshagymát nem. Ha én a vöröshagymát ilyenkor duggatom el, hideg hatás éri, és főmagzik az összes. Tehát most csak a fokhagymát lehet elduggatni, majd a vöröshagymát április elején. Palánta nevelésbe is lehet gondolkodni, de én még egy kicsit várnék vele. Ha otthon nevelek palántát, paradicsomot, paprikát, hozzátegyem, nem egy egyszerű eset. Ha nincs annyi fény, a palántám megnyúlik, nem lesz igazán szép. Lehet, hogy ezt az otthoni palánta nevelést én tudom, hogy költségesebb, de nyilván valahol máshogy nem venném meg a palántát, piacról, vagy kereskedő, vagy valahonnan, hogy kész, jó minőségű palánta legyen. Ha mégis arra szánom magamat, hogy palántát nevelek, figyeljek oda arra, nagyon precíz hőmérsékleti viszonyok, magasabb a hőmérséklet csírázásnál, amikor szikleveles állapotban van, azaz kikelt, akkor jelentősen csökkentem, már másképp megnyúlik a palántám. Tehát ez egy külön forté, nem tudom, érdemese otthon néhány palántával küzdeni, és hozzáteszem, ha nem sikerül a palánta nevelés, ami genetikailag rögzített az adott fajtába, hibridbe, nem biztos, hogy előjön. Még a vetés kivitelezésénél egy kicsit tovább lépnék, tehát akkor a talaj előkészítés megvan, a fajokat kiválasztottam, na, akkor a terület megvan, húzom a sorokat. Tehát megnézem, hogy a sor mélység hogy alakul. Húzhatok én 3-4 centi mély sort, barázdát, amiben én vetni fogok, de arra figyeljek, hogy az a növény, gondolok én egy petrezselyemre, aminek a mag átmérője 2 mm-nél nem több, és az alapszabály, a mag átmérőjének 10-szerese lehet a vetési mélység. Tehát én 2 centi mélységnél nagyobbat ne alkalmazzak egy petrezselyemnél. Elárulom, drága édesanyám, úgy vetett petrezselyemet, nála soha nem volt ilyen, hogy nem kelt ki. Elég kötött talajunk volt valamikor, húzott egy barázdát, öntött bele vizet, folyóméterenként egy 1,5-2 litert, az visszaszívódott, és arra hintette óvatosan a magot. Azt követőleg viszont nem gerebjével húzta be, hanem finom, szerkezetű talajjal szórtuk be, úgy, hogy 2 centinél vastagabb réteg ne legyen rajta. Kicsit meglapogattuk, és kérem, kikelt. Legyünk türelmesek a petrezselyemmel, elég nagy az illóolaj tartalma, és nagyon lassan kell. Ahogy én kijelöltem a sort, két végét jelöljem meg kis pálcikával, mert lehet, hogy beletelik 2-3 hét, mire méltóztatik kikelni. De hát ne veszem el a türelmemet, ne veszítsem el, és ne legyen az, hogy rávetek utána valami egészen mást. A helyzet hasonló sárgarépánál is, egy borsónál az 5 centis vetési mélység teljesen tökéletes. Megemlíteném még, hogy hát annyi kórokozó kártevő van, és házi kertben ezt nem nagyon permetezzük. Na most egy sárgarépánál a sárgarépa légynek a lárvája megrágja a sárgarépát, és csúnyává válik. Házi kertben ugye azért a vegyszeres védekezést ugye az ember nem igazán alkalmazza. Egy nagyon klassz növénytársítással ezt valamilyen szinten elejét lehet neki venni. Húztam sárgarépa sort, húzok mellette egy következőt, de abban nem vetek semmit, utána megint húzok még egy sárgarépa sort, tehát a lényeg a következő, hogy április elején majd minden sárgarépa sor mellé duggatok vöröshagymát. A vörös hagymának az illatát nem bírja a sárgarépa légy, de a hagymának is van legye, az meg a sárgarépa illatát. Ez a vegyes megoldás sikeres lehet e kártevő ellen. Hangsúlyozom, a vörös hagymát csak április elején lehet eldugatni. Fokhagymát emlegettem még, hogy ele szeretném ültetni. Szépen gerezdekre szedem, mondanom se kell, hogy az üstökével lefele. Ezt mélyebbre duggatom, mint a vörös hagymát majd ugye áprilisba. Úgy duggatom mélyebbre, hogy ahogy belenyomtam a talajba, a felső kis gerezd fölött legalább egy 3 centis talajréteg legyen, és tömörítsem meg. Aki már látott vörös hagymát, tudja, hogy az félig kijön a talajból, amikor kinő. A fokhagymának nem lehet így kijönni, mert amikor bekerezdesedik és kialakul a fej, és a talaj felszínére kerül, szétnyílik és nem lesz tárolható, és nem is lesz piacképes. Tehát, ami nagyon fontos, fokhagymát nagyon korán elültethetem, és mélyebbre, messze mélyebbre, mint a vöröshagymának a rukhagymáját. Erre figyeljünk oda, talán, ha csiraképes a mag, ez az alfája és omegája, hogy ne legyen túl mélyre. Említettem a pasztinákot. A pasztináknak van egy különleges tulajdonsága, hogy neki a csírázó képessége 1 év. Nagyon figyeljek oda, amikor vetőmagot veszek, hogy ne vegyek öreg magot, mert nullára csökkenhet a csírázó képessége. Ugyanígy csak sekélyen vethetem. Még egy fontos dolog, a pasztináknak 1 éves koráig a vetőmagnak amúgy is csak valami 60% a csírázó képesség. Ezt egy kicsit sűrűbbre vessem, mert úgyse fog kikelni az összes, és azt követőleg úgy is kell majd egy tőszembeállítás. De ez már egy következő feladat. Lényeg, akkor, amikor vetek petrezselymet, sárgarépát, ilyen 1 centinként rakjam el a magot, és azt követőleg, ha minden klappból kikelt, egy tőszembeállítást el tudok végezni, de ez még legalább egy 1,5 hónap.
Debrecennek milyen a talaja? Tehát mi jellemző rá? Mennyire jó talaj a debreceni talaj?
Hát ez a talaj Kárpát-medence legjobb talaja. Mély rétegű, nagyon klassz talaj. Világos vannak, homokosabb részek vannak, kicsit kötöttebb, de egy mély rétegű talajba tökéletesen lehet gyökérzöldséget termeszteni, ugyanis szabadon tudnak fejlődni a répatestek, és mélyre tudnak menni. Egy kötött talajnál ez már problémát jelent. Ez a talaj tökéletes, nem csak a gyökérzöldségnek, ha már itt tormát lehet termeszteni ebbe a térségbe, minden egyéb olyan növényt, ami mélyre tud gyökerezni, az kérem, kiváló. Amire nagyon figyelnem kell, elvetettem, kikelt az állomány, okvetlen kapáljam meg. Kapáljam meg, mert ha nem jó a talaj szerkezete, a gyökerek nem tudnak fejlődni. Tehát egy gyökérzőtséget nem csak akkor kapálok meg, amikor gyomos, hanem amikor látom, hogy letömörödött a talaj. Ez hihetetlen fontos a kálium felvétel miatt is, ami szükséges ahhoz, hogy a répatest vastagodjon, illetve a növény fejlődéséhez.
És azért tegyük hozzá, annál nagyobb öröm nincs is, amikor amit én elvetettem, azt majd leszületelhetem, tehát úgymond sikeres volt az ültetés, a növényke nevelése. Az időjárás beleszólhat még egyébként ebbe?
Közbeszólhat, de ezek hidegtűrő növények. Tehát ezekkel akkora gond, ha egy kis mínusz van, így elvetés, maximum lassabban csiráznak. Tehát én úgy gondolom, mire megszépül az idő, március 2. felére, ők akkora kibújnak, és gyakorlatilag tökéletesen tudnak fejlődni. A sárgarépánál még egy dolgot megemlítenék. 2 típusú sárgarépát ajánlatos vetni. Egy korait, amit már júniusban teszek a levesbe, és egy hosszú tenyész idejűt, amit ősszel szedek fel. Felhívnám a figyelmüket, hogy a rövid tenyész idejű sárgarépát szedjem föl, ahogy eltelik 3 hónap. Ugyanis őt, ha őszig benne hagyom a talajba, elöregszik, és semmivé válik. A tárolási sárgarépa sokkal hosszabb tenyész idejű, és ősszel szedem fel, ami utána tárolásra alkalmassá válik. Tehát, amikor vetőmagot vásárolunk, rövid tenyész idejű, nanti típusú legyen egy kis zacskóval, és legyen legalább 3-4-5 sor, és nagyobb vetőmagmennyiség, ami hosszú tenyész idejű, és ősszel fogom felszedni. Ennek nagyobb a színanyagtartalma is.
És azért tegyük hozzá, nincs könnyű dolga annak ma, aki laikusként vág bele mondjuk a zöldség növénytermesztésbe, mert ha bemegy egy üzletbe, akkor rengeteg vetőmaggal találkozik, különböző tenyész idejű vetőmagokkal, tehát itt azért nem árt, hogyha van egy kis tudásunk is az egészhez.
Így van, tehát a rövid tenyész idejűből csak annyi legyen, amit júniusban, de maradék nélkül fő tudok szedni, mert hogy az úgyis megöregszik, meg tönkre megy, a hosszú tenyész idejűből lehet több, és azt majd ősszel főszedem, és akkor lesz egy kis betárolt sárgarépa. Felhívnám a figyelmét minden kedves hallgatónak, hogy persze nem szívesen permet ez az ember semmit, de akkor, amikor lisztharmat tünetei jelennek meg, tudom, hogy nem a levelét tesszük meg a sárgarépának, de ha a levél tönkre megy, a vastagodás a répatestnek végére jár. Tehát ez a probléma általában úgy augusztusra kerül elő. Lisztharmat, ezüstös bevonat, egyszerű kéntartalmú szerrel meg tudom fújni, biotermesztésbe alkalmazott szerek vannak erre, tehát erre figyeljek oda. Ha nagyon precíz akarok lenni gyökérzöldség vonatkozásába, léteznek talajfertőtlenítők. Nem vegyszer, artész, bora, mind a kettő hurokvető gomba, és az ilyen, hogy különböző nematódák, fonálférgek, egyéb, ami meg tudja csócsálni a talajba a gyökérzöldség gyökerét és tönkreteszi, ennek elejét tudom venni. Tehát artész vagy bora. Mind a kettő hurokvető gomba, és ezek ellen tökéletesen alkalmazható. Ezt akkor juttassam ki, amikor vetek. Tehát, mint említettem, a barázdát beöntözöm, a beöntöző vízbe tegyem bele, és a lehető leghatékonyabban tud működni a dolog, pontosan ott hat, ahol a növényem fog kikelni.
Ha már szóltunk a vetőmagról, akkor hol vegyünk vetőmagot? Tehát megvehetjük a különböző szupermarketekbe, üzletekbe is, vagy inkább gazdaboltba menjünk, és ott vegyük meg a vetőmagot?
Vetőmag szakboltot javasolnék, ugyanis ezek az eladók javaslatot is tudnak adni. Ez a fajta, az a fajta. Na most, ha én megnézem a szupermarketbe, ott eltűnődök, és akkor nem biztos, hogy jó választás lesz. Arról nem beszélve, hogy egy vetőmag szakboltba ezeket a környezetkímélő szereket is be tudom szerezni az estek jelentős részébe, vagy pedig egy mezőgazdasági boltba, tehát mégis szakboltot javasolnék a vetőmag beszerzéséhez.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Takácsné dr. Hájos Mária, a Debreceni Egyetem Kertészettudományi Intézetének docensét hallották.
Fekszem a földön mozdulatlan, a szét koncol. Nyomasztó bánat időtlen térben, mint egy megkövült bogár. Valami ébreszt, valami mozdít, a kulcsukon átbeosont a szél. A fájdalom most halkan ordít, a bátorság enni kér. Ha egyszer a lélek felsóhajt, ha egyszer majd megszakad, ami összeköt. Nap már nem jövök, ne hívj, van még álmom. Túllépem a gyávaságon, és megnyugszik a szív. Megnyugszik a szív, megnyugszik a see.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal már bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Mindenki elment, én maradok, tiltsd a számom, ha annyira akarod. Más, csak a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, az hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Észrevétlen festi a kerkedet, Freddy, mintha tudnál, nem lehet. Makacs egy pár, vagyunk a magány és én. Most volt hétfő, de minden nap ugyanaz. Üres a hűtőm, a zsebem is lyukas. Azt hittem vége, de marad a magány és én. Körben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Észrevétlen festi a kelkemet, pedig mintha tudná, hogy nem lehet. Makacs egy páros vagyunk, a magány és én. Magány is én.